Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 46. fejezet 8. versétől kezdve a következőképpen. Emlékezzetek csak, és piruljatok. Szívlejétek meg ezt, ti hűtlenek. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem. Mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről egy saskesejűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, már is elhozom. Kigondoltam, már is megteszem. Hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van az igazságom. Nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izraelnek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a szabadítás központi témája Adventnek, hiszen Jézusnak a neve nagyon sokat jelent, ezt tudjuk. Jézus neve azt jelenti szabadító, megváltó, üdvözítő. Lehetne még tovább sorolni a szinonímákat, de mind arról szól, hogy azért jön, hogy szabadságot ajándékozzon nekünk. De azt is elmondtam egy héttel ezelőtt, hogy a szabadság nem könnyű téma. Mert nem azt jelenti a szabadság, hogy eltűnnek a korlátok az életünkből, hogy eltűnnek a kényszerek. Nem arról van szó, hogyha szabadok vagyunk, akkor már nem kell találkoznunk mondjuk a szenvedéssel. Nem arról van szó, hogy nem kell megízlelnünk a halált. Ezek a kényszerek ott maradnak az életünkben. És jó, hogyha vesszük a bátorságot, és szembenézünk ezzel. A szabadság nem ezt jelenti, hogy eltűnnek a korlátok. A függetlenség kölcsönös elvesztésére van szükség ahhoz, hogy egy szeretett kapcsolat jól, egészségesen működjön. Akár egy szerelmi kapcsolat is. Hogy az egészséges legyen, a függetlenség kölcsönös elvesztésére van szükség. Azt hiszem, hogy ezt nagyon sokan tapasztaltuk. A fordítottját. Hiszen mondjuk a függetlenség részbeni megtartását célozza mondjuk a házasságnak az elkerülése. De valamikor már tovább mennek az emberek, és már össze sem költöznek, az még inkább a függetlenségnek a megtartását jelenti. Nem is működnek ezek a kapcsolatok. Egy házasság is csak akkor működik. Persze, tudom, ha az a neve csak, hogy házasság, de nincs meg a szabadság, függetlenség, kölcsönös elvesztése, nem működik. Nem a korlátok elvesztését jelenti a szabadság. Eszembe jut az a gondolat, amikor a báb előadásunkban megszólal egy ének, iskolában, két óvodában adtuk elő most az elmúlt héten. Megszólal egy ének, amelyben arról van szó, hogy az Istennel való kapcsolat az egy igazi barátság, nem kesze-kusza bonyolultság, az egy igazi barátság. Egy igazi barátságnál is arról van szó, hogy lemondunk kölcsönösen a saját szabadságunkról. Nem akarunk beleszólni a másiknak az életébe. De nem lehet egy barátság egyoldalú. Viszont az Istennel való barátság, az Istennel való kapcsolat, az lehet egy ilyen igazi? Nem egyoldalú, ahol nekünk embereknek kell igazodnunk hozzá, csak nekünk kell? Hiszen minden hatalom az övé. Nem várhatjuk el, hogy ő alkalmazkodjon és szolgáljon minket. Igen, minden más vallásnál ez aláírandó, ez igaz, de az Istennél, aki Jézus Krisztusban jelent meg, tapasztaljuk azt, hogy ő a legradikálisabb módon alkalmazkodott hozzánk. Emberré lett, érzékenyé lett a szenvedésre, a halálra, és a szeretete miatt nem érdekli az, hogy ez mennyi kínnal jár együtt neki. Valahogyan így fogalmazna, így szól hozzánk, alkalmazkodom hozzád, bármibe is fog kerülni. És erre mondja aztán Pál apostol a korintusi levélben, hogy Krisztus szeretete szorongat minket, ez a szeretet, amely ilyen egyoldalúan lemond a saját kényelméről, és vállalja a halálnak, a szenvedésnek a korlátait, amiket nem kellett volna neki, szorongató szeretet. Megkérdezte valaki egyszer, hogy könnyű Isten szeretni? A válasz így hangzott, hogy hát könnyű annak, aki szereti. Tudnilik, a szerelmest jellemzi az, hogy örömet akar okozni a szerelmének. Örül annak, hogyha megvehet valamit neki. Nem nézi az árcédulát. Örül, hogy megvásárolhatja. A külső szemlélő persze azt mondja, hogy na, ez a nő az óránál fogva vezeti. De ő belül mennyországnak érzi. Könnyű annak szeretni az Istent, aki szereti. Nem fogja nézni azt, hogy ez mibe kerül. Lehet, hogy éppen a nem hívő rokonok azt mondják, hogy atya világ, már megint adományt adott a gyülekezetnek. Szívják a fogukat. Persze, mert ő szereti az Istent. Ő tudja, hogy nincsen más érték ebben az életben, mint az, hogyha az evangélium hirdetését szolgálja. Az anyagi erejével, a lelki erejével, mindennel. Számára ez a mennyország. És nem törődik azzal, hogy más mit gondol erről. Hogyan juthatunk el erre a szabadságra? Ézsaiás három dolgot hoz elénk ebben az igében. Emlékezzetek, közelség, szabadítás. Emlékezzetek. Eszünkbe juthat talán az a gondolat, amit mond Jézus a jelenések könyvében, hogy emlékezz, honnan estél ki. Erre is érdemes odafigyelni. Emlékezzél, honnan indultál el, mint kisgyermek. Emlékezz, mit kaptál a szüleidtől, nagyszüleidtől. És most hol tartasz? És most mi a fontos? Mi minden vette át esetleg a helyét annak az Úr Jézusnak, akiről tanultál, konfirmáción? Hol tartasz? Ha van valami olyan, amire visszaemlékezhetsz a hitéletedben, akkor erre emlékezz vissza, ne felejtsd el. Mert oda-vissza lehet térni. Van, aki kimondottan, hogyha elköltözött messzi vidékre, kimondottan visszamegy a saját szülőfalujába, a szülővárosába, amikor rádöbben arra, hogy elrontotta az életét, de visszaemlékszik, hogy ott mi történt, és ott éli át újból az Isten szabadítását. Meg lehet ezt tenni lelkileg is, meg lehet ezt tenni földrajzileg is, hogyha szükséges. Emlékezz vissza. De gondolj arra is, olyan módon is emlékezzél vissza, hogy mi az, ami nem működött idáig az életedben. Próbáltad, de nem működött. Ézsaiás 46-ban azt olvassuk, hogy összerogyott bél, leroskadt Nébó, állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznotok, most fáradt állatokra kerülnek teherként. Azt mondja Ézsaiás, hogy a bálvány istenek azok olyanok, amelyeket rá kell tenni valamire, sokszor magunkra tesszük ezeket, nekünk kell hordozni, és összeroskodunk a terhük alatt. Gondolja arra, mai bálvány, pénz. Mennyi helyre kell hordozni azt a nyomorult pénzt, hogy az ember ne veszítse el. Hordozza az ember, viszi innen oda, amonnan oda, és felemészt. Felemészt. Az a nyomorult, átkozott pénz. Mert az bálvány. Viszont, mit mond az Isten? Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. A bálványokat mi hordozzuk, addig, amíg bele nem roskadunk, össze nem esünk, és el nem temetnek. Ez az igazság. Az Isten pedig minket hordoz. Vénségünkig. Őszkorunkig. Ez az igazság. A mai nap emlékezzünk arra is, gondoljunk arra is, amit egy keresztény író így fogalmaz, hogy régen elfogadott volt az, hogy él, létezik az embertől független, rajta kívül álló transzcendens erkölcsi rend. Tehát van egy Isten, van egy Isten által létrehozott rend, amihez meg kell tanulnunk alkalmazkodni, különben összerogyunk. És ezt nevezték bölcsességnek. A Szentírásban kimondottan a caddík, ez a kifejezés, hogy bölcs, azt jelentette még az öreg Munták Bandi bácsi, így magyarázta a teológián, hogy az olyan a caddík, aki a helyén van, mint az autóban az a csavar, vagy bármi, a helyén van, akkor az caddík. Ha én a helyemben vagyok ebben a világban, akkor vagyok caddík. Ha rossz helyen vagyok, gondoljunk bele, egy apró alkatrész nincs a helyén abban az autóban, nem működik. A legapróbb dolog tönkre tudja vágni. És ugyanez van velünk is. Az a bölcs, aki megtanul alkalmazkodni ehhez a rajta függetlenül lévő, kívülálló erkölcsi rendhez, Istenhez. Ez persze feltételezi az alázatot, a könyörületet, a bátorságot is, a tapintatot is, meg a hűséget is. Ma viszont egy változás történt. C.S. Lewis azt mondja, hogy itt érhető tetten a hasonlóság, a mágia és az alkalmazott tudomány között. Tudnék, mit gondol a mai ember? Ahelyett, hogy a vágyait, elképzeléseit hozzáigazítaná az Istenhez. Most így fogalmazom, a valósághoz. Ahelyett a valóságot szeretné megváltoztatni, formálni és uralni. Ez a mágia, de az alkalmazott tudomány is ez. Az ókori ember a szorongásra, az aggódásra, a félelemre mit ajánlott? Jellembeli változást. Gondoljunk Szenekára, aki azt mondta, hogy sokfele bolygott már a te lelked, sokfele mentél már ebben a nagy világban, és sehol nem találtál békességet. Általában, amikor külföldre mennek az emberek, az első pár hónapban békességet tapasztalnak, csak aztán utána rájönnek, hogy ugyanaz a lelkem. És nem változott lényegében semmi. Szóval Szeneka, aki már kicsit bölcsebb volt nálunk, azt mondta, hogy hát nem találtad meg a lelked megnyugvását? Hát lelket kell cserélni, nem éghajlatot. Az ókori ember a szorongásra jellembeli változást, lélekváltozást javasol. Ma miről beszélünk? Stresszoldó technikákról. És ez nem működik. Ez nem működik. Mert azt gondoljuk, hogy minden rendben van azzal, amit én csinálok, azzal, hogy nem szentelem meg az ünnepnapot, azzal, hogy úgy élem a házas életemet, ahogyan élem, azzal, hogy úgy dolgozom szét az agyamat, ahogyan dolgozom. Minden rendben van, csak éppen meg kell találnom a stresszoldó technikákat. Nem így van. Tapasztaljuk, hogy ezek a dolgok nem hordoznak bennünket, hanem felemésztenek minket. Ezek bálványok. De arról szól a mai vasárnap, hogy közel van. Mert ezt mondja Ézsaiás, hogy emlékezzetek, érezzük meg a közelséget, közel van Isten szabadítása. Azt hittük, hogy már senki sem segít meg, de kiderül, hogy velünk van az Isten. Közel van a szabadításon, mondja. Így nevezik a megszületendőt, hogy Immánuel, velünk van az Isten. Vagyis nem csak egyszerűen van, hanem történik az Isten. Temetésen említettem, lehet, hogy többekben felvetődik, talán nincs is, hogy megenged szenvedést, megenged halált. Azt viszont nem mondtam, de gondoltam, hogy fordítva ez nincs így. Isten nem gondolja rólunk, hogy nem vagyunk. Pedig gondolhatná, hiszen meddig vagyunk. Ő nem gondol ilyesmit rólunk, hogy nem vagyunk, nem leszünk, eltűnünk, felszívódunk, megszűnünk. Ilyet ő nem gondol. Ő közel van hozzád, hogy megszabadítson. És itt van a harmadik kifejezés, ami segít nekünk, szabadít. Nem alkalmazkodtunk hozzá? Igen, azt gondoltuk, hogy ő alkalmazkodjon hozzánk. Majd ő mondjon nekünk más igét. Majd ő gondolkodjon másképpen. Nem. Nem alkalmazkodtunk hozzá. És ő mit csinál? Akkor ő megteszi, és szorongatóvá teszi a szeretetét. Mégis alkalmazkodik hozzánk. Egy lelkész, aki kórházban, egy kórteremben több beteget látogatott, tapasztalta egyrészt azt, amikor fiatalabb, kis csekély betegséggel szenvedő azt mondta, hogy Isten nincsen, mert ha lenne, sziszegte, akkor én most nem lennék itt. Aztán megy egy súlyos beteghez, egy vérzőfejű nénihez, akinek be van kötve még a szeme is. Közölte vele, hogy ő lelkész, erre annak fájó arca kisimult, mosolyogni kezdett. És hangosan, tisztán, érthetően ezt mondta. Ó, engem nagyon szeret ám a jó Isten. Rosszul lettem az utcán. Tetszik tudni, nekem senkim sincs. De ott azonnal igen jó embereket küldött hozzám, akik nagy szeretettel mentőt hívtak. Itt is nagyon jó emberek vesznek körül. És most még ön is idejön, mint az ő küldötte. Potyogtak a könnyei, amikor úrvacsorát vett. A szobából kijövett, csak ennyit mondott a lelkész a fiatalasszonynak, aki azt állította, hogy ő nem lenne itt, hogyha lenne Isten. Látja, ilyen a megoldott élet. Sokkal nagyobb bajban van ez a néni, és boldog, és elégedett. Közel van az Isten. Vagy szintén ezt a közelséget tapasztalta meg Johnny is, akit valamennyien már cikkeiből, könyveiből, vagy lehet, hogy a régi-régi Billy Graham evangelizációról is ismerünk, és az elmúlt években nagyon súlyosan megbetegedett rákos daganatot találtak a mellében. Következőket olvassuk róla a legújabb Lídia magazinban. De Johnny tudta, hogy a harc még nem ért véget. Kemoterápia, tüdőgyulladás, fulladás, minden volt, itt tartunk. Nem ért véget a harc. Mielőtt elaludt, megint úgy érezte, hogy valami nehéz dolog vár rájuk. Uram, félek, hogy még rosszabb lesz. Imádkozott magában. Amikor felébredek, akkor mutasd meg, kérlek, hogy itt vagy. Legyél közel hozzám egész különleges módon. Hadd lássalak, és érezdelek, Jézus. Amikor aznap este felébredt, úgy tűnt, az egész szobát fájdalom tölti meg. Komor felhők ijeszgették, és kuszáltak össze mindent. Johnny érezte, hogy a tüdeje gyorsan megtelik, már alig kapott levegőt. Ken! Kiáltotta az utolsó erejével. Ő azonnal ott termett mellette, türelmesen, szeretettel is, hogy bármit megtegyen. Ügyesen megnyomta a megfelelő helyeken, hogy Johnny köhögni tudjon. Gyengéden megsimogatta a haját, átölelte, nyugtató szavakat mondott neki. A túlélésért folytatott harc közepette Johnny hirtelen tágra nyílt szemmel bámult Kenre. Teljesen csodálkozó, lenyűgözött tekintettel. Talán hallucinál? Vajon mit lát? Te vagy az, szólalt meg. Én nem értem, Johnny. Ken, te vagy az. Te vagy Jézus. Forró könnyek gurultak végig az arcán, amit Ken felitatott egy zsebkendővel. Komolyan mondom, úgy éreztem, úgy érzem, Jézus az, amikor hozzám érsz. Őt látom a mosolyodban. Őt hallom a hangodban. Pontosan ezért imádkoztam. Jézus itt van, rajtad keresztül. Én ennél többet, ennél nagyobb ajándékot, amikor megérzi az ember, akár a másikon keresztül, hogy ott van mellette Jézus, nem tudok. És én ezt ennél jobban nem tudom elmondani. Hogy milyen óriási dolog, amikor Jézus mellettünk van. Ez a szabadság. Nem az, hogy ő felkel a tolószékből. Nem az, hogy meggyógyult, mert meggyógyult, ezt is leírja a cikk. Hogyha valaki kíváncsi rá, már megvásárolhatja az előtérben, meggyógyult, eltűnt a daganat. De nem ez a legnagyobb szabadság. A legnagyobb szabadság az, hogy tudta, Jézus ott van. Én ezt a szabadságot szerettem volna elmondani. Ézsaiás ezt a szabadságot hirdette meg Krisztus előtt több mint 500 évvel, és az érkező adventi Úr ezt a szabadságot nyújtja mindannak, aki hittel veszi az ő testét, vérét. Így bátorítok mindenkit. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, te vagy az, aki hordozod a mi életünket, a mi bűneinket, mint Isten báránya. Bocsásd meg, hogy mi annyi szemetet, annyi bálványt és annyi kudarcot hordoztunk és hordozunk magunkkal, pedig érezzük, hogy ezek felemésztenek. Összeroskasztják a lábunkat, a gerincünket. Teljesen kétségbe ejtenek. Urunk, miért tesszük ezt? Miért visszük, amikor te hordozod a mi terheinket? Segíts, Urunk, hogy most, a mai napon átadjuk neked mindazt, amit te már oly sokszor kértél. Kérünk téged, vedd át a mi életünket, te hordozzál bennünket. Amen.